Kulturpart.
Ez itt a Kulturpart, vendégünk Boncidai Éva főszerkesztő, üdvözlöm!
Üdvözlöm önt is és a hallgatókat is!
Akivel az adja a beszélgetésünk apropóját, hogy egy új kulturális magazint indít a Petőfi Kulturális Ügynökség, Magyar Kultúra címmel, amelynek Éva a főszerkesztője. Azt szeretném kérni, hogy inkább ön meséljen arról, hogy mi hívta életre ezt az új kulturális lapot.
Tavaly merült fel az igény arra, hogy az ügynökség egy szeriőz kulturális magazinnal jelenjen meg. És több célunk is volt ezzel. Egyrészt, hogy Kárpát-medencei merítésben megmutathassuk a magyar kultúra értékeit. A másik pedig, hogy bemutassuk azt is, hogy az ügynökség milyen szerteágazó módon végzi az értékteremtés, értékközvetítő tevékenységét. Ez részben a lap struktúrájából is kiderül, hiszen a szépirodalmi rovatunk is van, ami a helyőrség.ma portál szerkesztőségéhez is kötődik. Műfordításokat is közlünk, amelyben az 1749.hu csapata segít. Számíthatunk az Ifjúság és Gyerekirodalmi Centrum munkatársainak a tanácsaira, amikor gyerekirodalomra vagy ifjúságirodalommal foglalkozunk. Emellett zenei, könnyűzenei rovatokban is szakértők támogatására. Emellett könnyűzenei rovatunk esetében is szakértők tanácsai mentén tudjuk szerkeszteni az anyagokat. Tehát, hogy van mögöttünk egy hatalmas csapat. Tehát ez nem csak azt jelenti, hogy mi szerkesztők eldöntjük, hogy adott téma kapcsán kiket szólaltatnánk meg, hanem összefogja ez a lap azokat a műhelyeket, amelyek elég nagy területeket vezetnek, látnak át, és az ügynökségi tevékenységet végzik ezeken.
Ja, a Magyar Kultúra című havilap mottoja az, hogy kortársak közelről. Miért gondolták úgy, hogy kifejezetten a kortárs művészeket szeretnék bemutatni ebben a lapban?
Amikor azt a feladatot kaptam, hogy kidolgozzam ennek a lapnak a koncepcióját, akkor nagyon, nagyon sok mindent gondoltam végig. És arra jutottam, hogy most szerkesztőként az is a felelősségünk, hogy megengedjük szóhoz jutni azokat az alkotókat, akik most meghatározzák a kortárs kultúrát. Én magam is nagyon szívesen olvasok olyan írásokat, akár 100 évvel ezelőtti újságokban, amelyek betekintést engednek egy-egy alkotó otthonába. Ez érdekes tud maradni továbbra is, hiszen az életmű mellett érvényes lábjegyzetekként olvasható. Nagyon fontosnak tartom ugyanakkor azt is, hogy emberközpontú maradjon. Tehát ezt jelenti ez a közelről. Nagyon fontos, hogy ezek igazi beszélgetések legyenek. Nem csak egyfajta szakmai diskurzus, hanem látni szeretném annak az embernek az arcát. Szeretném megmutatni azt, hogy milyen ő, mi az a közeg, ami őt inspirálja, melyek azok a hozott vagy kapott történetek, amelyekből összeáll az a világ, amelyben ő otthonosan mozog.
A magazin írásai minden számban egy-egy kiemelt témaköré szoktak csoportosulni. Ez júniusban az első szám megjelenésekor a Duna volt, most pedig a család lesz. Ha a szerkesztést tekintjük, akkor ez nehezebbé teszi a szerkesztési folyamatot, vagy éppen megkönnyíti, hiszen annyi értékes tartalom van, amit érdemes a laphasábjain is megjelentetni.
Én szeretem ezt a koncepciót, de persze nevetséges is volna bármi rosszat is mondanom erről, hiszen az én döntésem volt ez, hogy tematikus számokkal álljunk elő. Ennek az oka, hogy a nyomtatott lap az óriási lehetőség szerkesztői szemmel is. Kiváló anyagok születnek az online térbe is, ott viszont akkora zaj van, hogy rárakódnak. Nem lehet ennyire koncentráltan megmutatni egy szerkesztői koncepciót, azt, hogy egy témát hogyan épít fel egy csapat. Most ez egy 120-130 oldalas magazin esetében viszont nagyon-nagyon érvényessé, láthatóvá, látványossá lehet tenni azt, hogy mennyien tudunk ugyanarról a témáról gondolkodni. És amikor említettem a műhelyeket, ilyen szempontból is nagyon hasznos, hogy egy hívószó mentén kezdünk el beszélgetni. Nem általánosságban a kortárs kultúráról, a magyar kultúráról, nem általános légből kapott ötletek mentén kezdünk összerakni lapszámokat, hanem van egy téma, és mindenki hozza ehhez a maga szempontját, amit ő tud hozzátenni. És ezáltal tud ez ennyire komplexé válni, ezáltal tudjuk bemutatni azt, hogy mennyire koncentrált fókusszal érdemes figyelni egy-egy jelenségre, ami éppen körülvesz minket. Legyen az akár a Duna és az ehhez kapcsolódó közép-európai identitás, vagy környezetvédelmi kérdések, hogyan kapcsolódnak ezek a művészetekhez, vagy az új lapszemünkben a család esetében, hogy mennyire különös dolog az, és ez itt ebben a lapszemben látszik is, hogy a média, hogyha családról beszél, teljesen más témákat hangosít fel. Míg hogyha megnézzük azt, hogy a mi családjainkban például melyek azok a kérdések, amelyekkel időről időre szembesülünk, akkor nem feltétlenül ugyanazok, mint ami a médiában szembe jön. Nekem ez volt most például a COVID alatt egy nagyon erős tapasztalat, hogy több száz kilométernyire élek a szüleimtől, és ez egy nagyon jó módszer volt arra, hogy azzal álltassam magam, hogy a mai modern világban digitális eszközök és egyebek segítségével napi szinten ott tudunk lenni egymás életében. Viszont amikor a pandémia miatt lezárták a határokat, és a szüleim betegek lettek, akkor ez egy nagyon erős döbbenet volt, hogy nem tudok oda menni, hogy nem tudok segíteni, hogy lázat csillapítani, levest főzni, és oda vinni az ágyukhoz, azt egyáltalán nem lehet webkamerán keresztül. És az, hogy az idős családtagjaink sokunk esetében nagyon földrajzilag, nagyon távol élnek tőlünk, ez egy elég általános dolog, és egy elég komplex problémára mutat rá, ami a társadalmat érinti, és nem csak divatos szlogenek mentén kihangosított vélt problémák.
Az mennyire szempont egyébként, hogy olyan művészeket mutassak be, akik nem feltétlenül a mainstreamhez tartoznak, mármint ezt most úgy értem, hogy egy-egy területen belül nem feltétlenül ismeri őket a széles közönség, viszont olyan alkotásaik vannak, amik feljogosítják őket arra, hogy egyszerűen a nagy közönségnek is be kell őket mutatni, tehát hogy érdemesek arra, hogy a laphasábjain is szerepeljenek. Egyrészt kinek a felelőssége az, hogy kikkel készülnek interjúk, vagy kinek a munkáit mutatják be, másrészt mennyire szempont az, hogy ismert, avagy kevésbé ismert szeméről legyen szó.
Hogy a lap végső tartalma milyen lesz, arról a Döme Barbara főszerkesztőtársam és én döntünk, tehát tulajdonképpen mi ketten vagyunk ilyenkor a kupak tanács, miután beszéltünk a kollégákkal, akik javaslatokat tesznek azokhoz a területekhez kötődően, amelyekre az ő rálátásuk nagyobb. Hogy ebben mennyire kerülnek be mainstream alkotók, vagy mennyire olyanok, akiket a nagy közönség kevésbé ismer, vagy csak egy szűk réteg tud róluk, ez nem volt soha szempont. Tehát mindig azokat keressük, akik az adott témában valami igazán relevánsat tudnak mondani. Vagy akik valamilyen kontextusban kötődnek ehhez a témához. A Duna lapszámban például 10 nagyon különleges és nagyon eltérő festői világot mutattunk be, de annak maga a kontextusa biztosította az apropót. Itt igazából a Szentendrei művésztelepről szerettünk volna megemlékezni, arról, hogy idén 95 éves, és valahogy kézenfekvő volt az, hogy nem egy ismeretterjesztő cikket fogunk erről írni, hanem megnézzük, kik azok, akik jelenleg az ott lévő műtermekben alkotnak. És így jött létre 10 olyan festőportré, ami egymás mellé téve valami nagyon sajátosat mond el a kortárs képzőművészetünkről is. Ezt külön szeretem, hogy nem annyira direkt módon kötődik a Dunához, hanem a Duna, mint valós tér, a Duna menti város, mint valós tér befolyásolja azt, hogy itt milyen alkotói világok születnek.
A júniusban megjelent magazint a 2020 novemberében tragikus hirtelenséggel elhunyt Szőcs Géza emlékének ajánlotta a szerkesztőség. Miért?
Egyrészt a személyes kötődésből is. Együtt dolgoztunk korábban az előretolt helyőrség irodalmi kulturális melléklet kapcsán is, plusz személyesen is jól ismertük, barátunknak tudjuk őt. és eként is szoktunk emlékezni rá, hogy ennek a lapszámnak az indulását hozzákötjük, ez valahogy nekem a főhajtásom. Akkor, amikor elkezdtem ezen a lapon gondolkodni, akkor az elsők között volt ő, akit meg akartam kérdezni, akinek a tanácsére úgy éreztem, hogy nagyon nagy szükségem van, viszont erre már nem volt lehetőségem. És ez a hiány, ez azért ott volt ebben a munkafolyamatban végig, hogy nekem hiányoztak az ő szempontjai. És a Duna téma is egy picit hozzákötődik, hiszen az ő lapja volt a Dunánál, amit szintén nem ismernek ma már túl sokan, de egy elképesztően komplex, egy nagyon jól kitalált, nagyon okos lap volt. Az, hogy ezt a lapszámot Szőcs Géza emlékének ajánlottunk számunkra, annyira természetes és magától értetődő volt, hogy most zavarba is jöttem, hogy hirtelen érveket kellett sorolnom erre.
És még egy érdekessége van a lapnak, mégpedig az, hogy minden hónapban egy különleges hatoldalas mellékletet szentelnek Csóli Sándornak. Ezt kinek az ötlete volt?
Nagyon sok fontos évforduló van idén. Mészőre is megemlékeztünk, a Pilinszki évfordulót is figyelemmel kísérjük. Eszterházy halálának is 5 éves évfordulója van, és idén szeptemberben lesz Csóli Sándor halálának is évfordulója. Ez az ötlet onnan jött, hogy nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy megemlékezzünk az évfordulóról, hogy miért épp Csóri talán, mert ennek az életműnek a gazdagsága meglepett. Én a verseit ismertem korábban, most, amikor a pandémia idején elmélyedtem az esztébe, akkor ez egy hatalmas felfedezés volt. Nagyon-nagyon fontos gondolkodónak tartom őt, és olyan gondolatokat szeretnénk most újra az olvasók elé vinni, amelyek érvényesek maradnak, amelyeket érdemes volna megfontolni.
Mi a célja ennek a lapnak az, hogy történeteket meséljen? Az első számnak a főszerkesztői beköszönőjében azt írja, hogy el kell mondanunk a történeteket, mert hogyha visszagondolunk majd ezekre az évekre, a 2021-re és a 2020-ra, akkor majd biztos olyan szavak fognak eszünkbe jutni, hogy klímaváltozás vagy világjárvány. Mit gondol, hogy miért annyira fontos, hogy rögzítsük az életünket gyakorlatilag, és az életünk történéseit?
Maga a kultúránk olyan, hogy a történeteken alapul, a történetek továbbmesélésén alapul. Nekem ez célom, hogy ezt az ellentmondást, ami aközött van, hogy mindenféle tudományos diskurzus az elméletek mentén, kulcsszavak mentén próbálja megfejteni az adott korszakot, az mennyire eltávolodik ettől a gesztustól, mennyire eltávolodik emiatt a gesztus miatt attól, ami a kortárs valóságunk. Hogyha majd sok év múlva valaki azt a kérdést teszi fel, hogy milyen volt a 2020-as évek eleje, akkor bizonyára érvényesek lesznek ezek a kulcsszavak, amelyeket mostan is sorolt. Viszont, hogyha most kérdezi meg bármelyikünktől is valaki, hogy milyen most az életünk, vagy mi történik velünk, akkor a történet érdekli őt. Mi történeteket fogunk elmesélni. Az életünk utólag sokszor egy túlságosan koherens történetté áll össze, valahogy a helyükre kerülnek a dolgok. Láthatóvá válik egyfajta dramaturgia ebben az egészben. És ezért is keressük meg azokat az alkotókat, akik szeretik elmondani a történetüket, akik szívesen fogadnak. Ez egy teljesen meglepő gesztus is volt, hiszen mi a pandémia kellős közepén kezdtük el szerkeszteni ezt a lapszámot. Volt olyan kolléga, aki azt mondta, hogy ő nem megy most személyes interjút készíteni, mert fél, amit teljesen megértettem. Volt olyan interjúalany, aki óckodott a személyes találkozástól. Aztán valahogy mégis úgy alakultak ezek az alkalmak, hogy igazán mély beszélgetések jöttek létre. Valahogy az emberekben ott volt ez az igény. Olyan dolgok is derültek ki, amelyek ilyen hátborzongatóan voltak személyesek, hátborzongatóan voltak szépek. Például ebben a leges lapszámban, a Duna lapszámban az egyik ilyen történet különösen kedves számomra, hiszen a volt évfolyam vezető tanáromat kerestem meg, tizenésével nem beszélgettünk, viszont tudtam azt, hogy ő és a családja, az édesanyja és a testvérei a Duna-deltában voltak száműzve, elvíve egy koncentrációs táborban, Romániában. És amikor megkerestem őt azzal, hogy egy Duna témában lapszámot szerkeztek, akkor ő azonnal azt írta, hogy ő most ezen dolgozik. Tehát most egy hosszú prózai művet ír ebből az élményből, és szívesen beszélget velem erről. És hiába, hogy 4 évig évfolyam vezető tanárom volt, soha nem láttam azt az alkalmat, hogy megkérdezem tőle, hogy ő mikor látott először holttestet. És most ki tudott alakulni egy olyan beszélgetés, amelyben ez a kérdés nem volt hatásvadász, hanem a világ legmagától értetődőbb kérdése volt. És ezekre a kérdésekre, az ilyen sosem mondjuk ki hangosan kérdésekre, egyszer csak valami elképesztően mély beszélgetés alakult ki ezek által. És ez egy nagyon nagy ajándék számomra, hogy pont ez a lap, pont ez a téma, és pont ez az ember tükrözi azt, és egy gondviselés történet bontakozik ki ebből a beszélgetésből, amely úgy gondolom, hogy most különösen sok erőt adhat az embereknek.
A kultúrát sokan úgy fogják fel, mint egy hátrányban lévő területet, mert valahogy a világ is kevésbé nyitott talán a kultúrára. Ezzel lehet vitatkozni egyébként, de azt talán tény, hogy valóban sajnos kevesebben olvasnak. Például, de kevesebben járnak valószínűleg színházba is, és a képzőművészet is bizonyos szempontból rosszabb helyzetben van, mint korábban. Kinek szánják elsősorban ezt a lapot? Tehát, hogy a kulturális híreket azért egy bizonyos réteg fogyasztja. Mennyire cél az, hogy megismertessék a nagy közönséggel is a magát a lapot is, meg a benne megjelenő személyeket is?
Nincsenek illúzióink, tehát én soha nem állítanám azt, hogy azok, akik nem szoktak rendszeresen olvasni, azok majd a mi magazinunk miatt egyszer csak szép irodalom fogyasztóvá válnak, vagy rendszeresen el fognak menni majd képzőművészeti tárlatokra. Természetesen van annyi realitásérzékem, hogy ilyen célokat ne tűzzünk ki magunk elé. Viszont én azt úgy fogalmaznám meg, hogy most a pandémia alatt a bezártság, meg ez az online térben költözés által is láthatóvá vált, hogy kik azok a igazán erős véleményformáló emberek, akik a többiek életmódját tudják befolyásolni, motiváltá tudják tenni őket abban, hogy változtassanak az életükön bármit, valami parányit is, amitől jobban érzik magukat. Nagyon sok edző költözött át az online térbe, és én azt láttam, hogy azok voltak az igazán sikeresek, akik nem azt ígérték, hogy ti most mind lefogytok 40 kilót is, nyárra a bomba formába kerültök, hanem akik arra vették rá a követőiket, hogy csak napi 15 percet töltsenek mozgással. Most egy kicsit ilyen motivációs magazinnak gondolom a miénket is, tehát főként azoknak szól, akikben van egy ilyen igény, hogy napi 15 percet elmélyülten figyeljenek valamire. Napi 15 percben olvasni szeretnének valamit. Ezeknek az embereknek viszont én meg tudom azt ígérni, hogy ha kezükbe veszik ezt a magazint, bárhol is ütik fel, akkor talán ott egy olyan szöveget fognak találni, amit ha aznap csak azt az egy verset, vagy azt az egy novellát, vagy azt az egy beszélgetést olvassák el, akkor az őket nem csak arra a napra kísérják, de találnak benne olyan gondolatot, amit érdemes lesz majd tovább vinni, tovább gondolni, foglalkozni vele. Tehát nincsenek világmegváltó terveink ezzel a magazinnal, de azt szeretnénk, hogy láthatóvá váljon, hogy a magyar kultúra értékes. Fantasztikus emberek vesznek minket körül, és rájuk szeretnénk irányítani a figyelmet. És az is nagyon fontos, hogy ez beépüljön a mindennapokba. Tehát, hogy legyenek olyan olvasóink, akiknek az én idejéhez hozzátartozik az, hogy szép irodalmat vesznek a kezükbe, vagy megnéznek egy képzőművészeti reprodukciót. És ebben mi segíteni akarjuk őket. hogy ehhez könnyedén hozzájussanak.
Hát nagyon sok sikert kívánunk ehhez a kulturális művészeti laphoz. Boncidai Évával, a Magyar Kultúra című lap főszerkesztőjével beszélgettünk. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
Köszönöm szépen a lehetőséget. Kulturpart.